Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa csökkenti a vatikáni bíborosok és előjárók fizetését a Covid-válság miatt. A pápa fogadta Ukrajna miniszterelnökét. A Krisztus Legionáriusai Kongregáció feltárta a kiskorúak elleni visszaéléseket. A názáreti Jézust a világ halottnak tekinti, az egyház élőnek hirdeti. Páter Raniero Cantalamessa negyedik nagybőti prédikációja.
A pápa csökkenti a vatikáni bíborosok és előjárók fizetését a Covid-válság miatt. 10%-kal a bíborosok, 8%-kal a dikasztériumi vezetők és titkárok fizetése csökken, míg a papok és szerzetesek 3%-kal kevesebb pénzt vihetnek haza a hónap végén. A világi alkalmazottak 2 évente esedékes béremelését is befagyasztották 2023-ig. Ahhoz, hogy a jövőben fenntartható legyen a gazdaság, ma meg kell hozni bizonyos döntéseket. Az egyik ilyen intézkedés az alkalmazottak jövedelmét érinti. Ferenc pápa e szavakkal kezdi motu proprio rendelkezését, melyet március 24-én tett közzé. Ennek értelmében arányosan és határozatlan időre 10%-kal csökkenti a bíborosok fizetését, 8%-kal a dikasztériumok vezetőinek és titkárainak a bérét, míg a Szentszéknél szolgálatot teljesítő valamennyi pap, szerzetes és szerzetesnő 3%-os fizetéscsökkenéssel számolhat. Valamennyi szentszéki alkalmazott, az előbb említettek esetében is, 2023-ig felfüggesztik a 2 évente automatikusan járó fizetésemelést, kivéve azoknál a világi alkalmazottaknál, akik a 10-es bértáblán maximum a 3. szintű besorolás alá esnek. A pápa nem akar senkit elbocsátani, de a költségeket vissza kell szorítani. Ezért döntött úgy, hogy az arányosság és a fokozatosság elve mentén kisebb módosításokat eszközöl, főként a papok, szerzetesek és a magasabb beosztású alkalmazottak esetében. A pápa döntését a Szentszék gazdasági helyzetének több éve jelentkező mérleg hiánya indokolta, amire a pandémia erősen rányomta a bélyegét, hiszen negatívan befolyásolta a Szentszék és Vatikán városi állam valamennyi bevételi forrását. A rendelkezés célja, hogy más intézkedésekkel összhangban gazdaságilag fenntarthatóvá tegye a jövőben az egyház központi szerveinek küldetését. A pápai motu proprio értelmében tehát 2021. április 1-től a szentszéki bíborosok jövedelme 10%-kal csökken. A szentszéki és Vatikán városi kormányzóságnál, illetve a hozzá kapcsolódó hivatalokban dolgozók fizetése, amennyiben C és C1 kategóriába tartoznak, vagyis dikasztériumvezetők és titkárok, 8%-kal lesz kevesebb. 3%-os csökkenést rendelt el a pápa általában véve minden klerikus vagy szerzetes alkalmazott esetében, a C2-es bértáblától az első szintű besorolásig. Ez az intézkedés tehát a világi dolgozókat kivéve mindenkire vonatkozik. Az említett jövedelem csökkenést kivételes esetekben nem hajtják végre, amennyiben egészségügyi kiadásokról van szó. A szentszéknél, a kormányzóságnál és a hozzá kapcsolódó intézményeknél foglalkoztatott minden alkalmazottat érinti a 2 évre befagyasztott fizetésemelés. 2021. április 1-e és 2023. március 31-e között tehát minden, egyébként automatikusan 2 évente megvalósuló fizetés emelés szünetel, a korábban felsorolt vezetők esetében is. A világi alkalmazottaknál a 4. kategóriánál alacsonyabb bértábla besorolásúakra nem vonatkozik a megszorítás. A pápai motu proprio rendelkezései érvényesek a római vikariátus, a pápai bazilikák káptalanjai, a lateráni bazilika, a Santa Maria Maggiore bazilika, a Szent Péter műhely és a falakon kívüli Szent Pál bazilika dolgozóira egyaránt.
A pápa fogadta Ukrajna miniszterelnökét. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban Denis Smihált, Ukrajna miniszterelnökét. A Szentszék sajtótermének közleménye szerint a megbeszélés során kiemelték a Szentszék és Ukrajna közötti jó kapcsolatokat. Jelentős figyelmet fordítottak a kétoldalú érdeklődésre számot tartó aktuális témákra, valamint a katolikus egyház életével és tevékenységével kapcsolatos különféle kérdésekre az országban. Hosszasan foglalkoztak továbbá az egészségügyi válsággal és a Kelet-Ukrajnában kialakult drámai helyzettel is. A felek annak a reményüknek adtak hangot, hogy a tűzszünet közelmúltbeli megsértését olyan lépések követik, amelyek elősegítik a konfliktus békés megoldását. A pápai audienciát követően az ukrán miniszterelnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával.
A Krisztus legionáriusai kongregáció feltárta a kiskorúak elleni visszaéléseket. Közzétették azoknak a papoknak és diakónusoknak az adatait, akiket bűnösnek találtak a gyermekek és serdülők elleni szexuális visszaélésekben, az 1941-től 2020-ig vizsgált esetekben. 170 áldozatról tudnak, akik közül 60 szenvedett el visszaélést a kongregáció alapítójától. A Krisztus legionáriusai együtt szenvednek az egész kongregációval, a fájdalom és a botrány miatt, amit egyes tagjaik okoztak a múltban a visszaélések áldozatainak, családjuknak és az egész egyháznak. Elkötelezik magukat a bocsánatkérés folyamatában, számos kezdeményezést vállalnak a kiskorúak és sérülékeny felnőttek védelmében. Olvasható a honlapjukon megjelent közleményben, melyet Feltárni az igazat, igazságot tenni és gyógyítani címmel tettek közzé március 21-én. Eddig 27 légiós papjukról bizonyosodott be, hogy szexuálisan visszaéltek kiskorúakkal. Ez a szám a Krisztus légió történetében összesen felszentelt 1380 pap 2%-át teszi ki. Kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális zaklatás miatt 2016 óta nem tettek feljelentést a kongregáció papjai ellen. A 27 érintett papból 3 meghalt, mielőtt sor került volna a polgári peres eljárásra, 2 büntetőperben ítéltek el. A többiek ellen eddig különböző okokból nem folytatták le az eljárást, mint például az egyes országokban érvényben lévő törvények, vagy az elévülés ideje miatt. Ami a kánonjogi eljárásokat illeti, a 27 papból 2 az ítélethozatal előtt halt meg, 16-ot megbüntettek, jelenleg 8-an állnak kánonjogi eljárás alatt, egyet ítélet nélkül fölmentettek szolgálata alól. A Szentszéktől azt kérték, hogy az eljárás lefolytathatósága érdekében 8 esetben ne vegye figyelembe az elévülést. Az ismert áldozatok száma mintegy 170 kiskorú, többségében 11 és 16 év közötti serdülő fiú volt. Közülük mintegy 50 áldozattal békítő és kiengesztelő eljárást folytattak le, azzal a szándékkal, hogy ezt a többi áldozattal is elvégezzék, amennyiben igénylik. A 170 abúzust szenvedett kiskorúból 60-nal az alapító Marcial Maciel de Goyado élt vissza. Felelősen akarunk munkálkodni az igazság kiderítéséért, ezért készek vagyunk meghallgatni esetleges további áldozatokat, akiknek még nem volt alkalmuk jelenteni, amit az elmúlt években szenvedtek el. A Krisztus legionáriusai kongregáció intézményes csatornát hozott létre az abúzusok bejelentésére, ahol független szakértői segítséget nyújtanak az áldozatoknak.
A názáreti Jézust a világ halottnak tekinti, az egyház élőnek hirdeti. Cantelemessa atya negyedik nagybőti beszéde. Virágvasárnap előtti pénteken tartotta meg Pater Raniero Cantelemessa kapucinus bíboros negyedik nagybőti beszédét a római kúria tagjai számára. A názáreti Jézus egy személy című prédikációjában a pápai ház szónoka Jézus isteni és emberi mivoltának egyetlen személyi valóságát hangsúlyozta, amely, Pál apostol példányát elemezve, alapvetően meghatározza a Krisztus követő emberek egész életét. Az apostolok cselekedeteinek egyik történetével indította a kapucinus barát az elmélkedését.
All'arrivo del re Agrippa a Cesarea,
Agrippa király Cezáriába érkezésekor Festus helytartó bemutatja neki a börtönben tartott és az ügye tárgyalására váró Pál esetét. Így foglalja össze. Amikor a vádlói előálltak, csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos halott Jézust illetően, akiről Pál azt állította, hogy él. Ebben a látszólagosan másodlagos részletben benne rejlik az azt követő 20 évszázad története, amelyben minden egy bizonyos Jézus körül forog, akit a világ halottnak tekint, ám az egyház élőnek hirdet. A szónok éppen ezért azt javasolta, hogy ebben az emlékezésben ezt mélyítsük el. A názáreti Jézus él. Ő nem a múlt emlékezete, nem csak egy személyiség, hanem egy személy, aki ugyan lélek szerint él, de ez az életmódja erősebb a test szerinti életnél, mert lehetővé teszi, hogy bennünk éljen, és ne csak rajtunk kívül, vagy éppen mellettünk. Cantalamessa atya korábban Jézus két természetének valóságáról beszélt. Most a kapcsolódási ponthoz érkezett, amit a háromszög képével jelzett. Ennek két sarka Jézust valóságos emberként és valóságos Istenként mutatja, míg a csúcs Krisztus egy személyét jelzi. Az egy személy fogalmat már Tertullianus használta, de még két évszázad kellett annak teljes megértéséhez, vagyis a két természethez való viszonyának a tisztázásához. Az első fontos lépést a 431-es efezusi zsinat tette meg, amikor Szűz Máriát Isten anyjának nevezte, jól lehet, ő csak az emberi természetét adta Jézusnak, akiben azonban a két természet egy szemét alkot. Az értelmezés megoldását a Kalkedoni zsinat hozta 451-ben. Követvén a szent atyákat, egyhangulag tanítjuk és valljuk az egy és ugyanazon fiút, a mi Urunk Jézus Krisztust, bármelyik természete tulajdonságainak bármiféle csorbulása nélkül, amelyek egyetlen személyt formálnak. A mostani ökumenikus légkörnek köszönhetően sikerült végre helyreállítani az egységet az ortodox egyház és a keleti keresztény nesztoriánus és monofizita egyházakkal, miután tisztázták a fogalom értelmezési különbségeket. Következő gondolatmenetében a szónok arra a fejlődésre világított rá, amelynek során az egyház Jézus személyét mind teljesebben, immár alanyi és egzisztenciális síkon értelmezte, ahogy Nagyszent Gergely pápa rávilágít. A Szentírás és az egyház tanításának megértése annak olvasásával, átelmélkedésével halad előre. Az egyház ugyanis képes a Bibliát és a dogmákat mindig új módon olvasni, mert őt magát a Szentlélek újítja meg. Ebben áll a hagyomány, és annak legmagasabb kifejezéseként a dogmák örök fiatalságának egyszerű és nagyszerű titka, amit Jaroszláv Pelikán így fogalmazott meg:
La tradizione è la viva fede dei morti.
A hagyomány a halottak élő emlékezete, vagyis az atyák tovább élő hite, míg a tradicionalizmus az élők holt hite. Ennek egyében Krisztus egyetlen személyének dogmája egy nyitott struktúra, amely ma is választ tud adni a hit igényeire. Ma Krisztus személyét senki nem tagadja, ám vannak, akik elvitatják isteni személyét mondván, benne isteni hatalom működik. Krisztus személye mai problémáját nem annyira az egy jelző adja, hanem maga a személy főnév, vagyis nem személyének az identitása, hanem az, hogy személy. Éppen ezért kell felfedezni és hirdetni, hogy Jézus Krisztus nem egy eszme, nem egy történelmi probléma, hanem egy élő személy. Nem szabad hagyni, hogy a kereszténységet egy eszmére vagy teológiára szűkítsék le, hangsúlyozta pápai ház szónoka. Ehhez pedig újra életet kell adni a dogmának, méghozzá a bibliai alapokból kiindulva. Példaként említette a keresztényeket üldöző Saul találkozását a feltámadottal, aki megkérdi tőle, miért üldözöl engem? Saul kérésére megvallja, én vagyok a názáreti Jézus. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében elemzi az eseményt. Ám amit akkor előnynek tartottam, azt most Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt, Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok, csak hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam bele a közösséget. Szent Ágoston és a nyomában Akvinói Szent Tamás öröksége, hogy a személy kapcsolatot jelent az Istenben, az atya a fiával kapcsolatban atya. A személy akkor valósul meg, amikor megnyílik a te-nek, és éppen ebben a kapcsolatban szerez tudomást önmagáról, tehát a személy egy kapcsolati lény. Mindez kimagasló módon érvényes a szentháromsági tiszta kapcsolatokra. A személy nem ismeri magát a saját valóságában, ha csak nem lép kapcsolatba vele. Ebből következik, hogy Jézus nem ismerjük meg személyként, ha nem lépünk vele személyes kapcsolatba, mégpedig a hit és az imádság érintései által.
Gesù è per me una persona o solamente un personaggio?
Jézus Krisztus személye számomra, vagy csak egy személyiség, vetette fel az egzisztenciális kérdést a szónok. A Julius Caesar, Leonardo, Napóleon típusú személyiségekkel nem lehet beszélgetni, csak róluk szólni. Sajnálattal állapította meg a kapucinus atya, hogy a keresztények nagy többsége számára Jézus egy személyiség, és nem személy. Hittételek tárgya, akiről a liturgiában megemlékezünk, akinek hisszük valóságos jelenlétét az eukarisztiában. Ám ha csak a hit objektív szintjén maradunk, személyes kapcsolat kialakítása nélkül ő maga kívül marad, és bár megérinti az elméket, de nem melegíti fel a szívet. A múltban marad, 20 század távolságában. Éppen ezért fontos Ferenc pápa felhívása, amit az Evangélii Gaudium apostoli buzdításában tett. Meghívok minden keresztényt, éljen bárhol, és bármilyen helyzetben, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy. Beszéde első felének a végén a szónok az életet taglaló előbb és után szakaszairól szólt, amely a házasság a hitveseknek, a szentelés a papoknak és a fogadalomtétel a szerzeteseknek, és így szólunk a házasságom előtt, a szentelésem után vagy a fogadalomtételem előtt. Spirituális szempontból csak egy esemény van, amely mindenki számára egy előbbit és egy utóbbit teremt. Így minden személy élete pontosan így osztik két részre az egyetemes történelem Krisztus előtti és Krisztus utáni időszakaira. Erről a találkozásról beszélhetünk és vágyakozhatunk is rá, de megtapasztalásához csak egy eszközünk van, ami a Szentlélek műve. Ezt kérjük a Veni Kreator, jöjj Szentlélek Úristen imánkban, általad tudjuk az atyát, és ismerjük a fiút. Kantalamessa atya 4. nagybőti prédikációjának 2. felét szombati adásunkban sugározzuk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!